Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
Üdvözlöm a kedves hallgatókat a Gyűjtő mai adásában. Barki Gergely művészettörténésszel beszélgetünk, mégpedig egy valódi párizsi kiállításról, amelynek a címe Wanted, azaz az elveszett magyar kubizmus, és hát a címe az rögtön elárulja teljesen 100%-ig, hogy miről van szó. Egy picit mostoha témájáról a magyar művészet történetnek, amit Gergő az utóbbi időben próbál egy kicsit felgöngyölíteni. Valamiért a magyar avantgárdon belül a kubizmus az egy ilyen mostoha gyerek, nem Gergő? És így az elmúlt években, hogy mit tudom én, gondolunk maximum Szobotkára, Mettire, hogyha magyar kubizmusról beszélünk, de most kiderült, hogy még vannak csomóan mások is, akik elképesztő színvonalon művelték ezt a festészeti irányzatot.
Ez így igaz, én is üdvözlöm a hallgatókat. Az, hogy mostoha gyermek, az szerintem enyhe kifejezés, mert hogy a magyar kubizmus így összefoglalóan nemhogy kiállítás nem született, de még egy összefoglaló írás sem korábban. Ilyen kezdemények voltak, ilyen nagyon, nagyon alaposan nem megkutatott kezdemények egyes művészekre, tehát például, amit említettél is, hogy a Szobotka és a Kmetti kapcsán természetes, hogy mindig felmerült a kubizmus, de az, hogy a kubizmusnak a magyar festészeten belül egy komoly fejezetet lehetne szentelni, ez az utóbbi mondjuk egy évtizedig ez egyáltalán nem merült fel.
És ez miért van? Mert érdekes például a cseheknek van egy teljesen gazdag kubista művészeti időszaka, akkor hát nem is beszélve a franciákról, ugye onnan az egész ered, és hát nagyon sokan éltek a magyar művészek közül, tanultak vagy dolgoztak Párizsban abban az időszakban. Ez hogy történt, hogy valahogy ez így kimaradt a magyar művészettörténet írásból, mert ezek szerint nem a művészettörténetéből, csak a művészettörténeti írás hanyagolta valamiért ezt a területet.
Ennek számos oka van, de az egyik oka éppen az, ami mondjuk a cseheknél kell kapcsolatos kutatások egyértelműen rámutatnak, hogy a cseheknél, tehát ott helyben, Prágában volt erős hatása a kubizmusnak, és ott alakult ki egy nagyon-nagyon erős cseh kubista mag, akik ott alkottak, természetesen párizsi mintára, tehát sok párizsi szállal, de ők nem Párizsban működtek, hanem ott Prágában. Ráadásul teljesen egyéni dolgokat is műveltek, például bútorokat terveztek, nagyon erős volt az építészet, ami teljesen egyedi jelenség a kubizmuson belül. Nem teljesen, mert ismerünk francia kezdeményezéseket is erre, de megvalósult épületek, például amennyire én tudom, csak Prágában, illetve cseheknél valósultak meg. Tehát az, hogy ők ezt feldolgozták, az teljesen evidens. Hogy Magyarországon miért nem történt, az elsősorban azért, mert egy koherens csoport nem alakult ki soha, kubista néven, vagy így, hogy felvállaltan, hogy na, mi kubisták vagyunk. Ugyanúgy, ahogy korábban mi a fóvokkal is foglalkoztunk, tehát ott sem volt egy igazi fóv csoport. Ellenben, amivel még kezdtünk el foglalkozni, a kutatást egyébként Rockenbell Zoltán kollégámmal folytatom, most már hát tényleg legalább 10 éve, a kiinduló pont az volt, legalábbis számomra, hogy fölkértek New Yorkban egy konferenciára, a kubizmusról volt egy nagyszabású nemzetközi konferencia, ahol Rebecca Rabino, a Metropolitan Múzeum akkori chief kurátora megkért, hogy beszéljek a magyar kubizmusról, és mivel már régóta ismertük egymást, nagyon szívélyes kapcsolatban voltunk, én azt válaszoltam neki, hogy Rebecca nagyon kedves vagy, nagyon megtisztelő a felkérés, de én leginkább arról tudnék beszélni, hogy Magyarországon miért volt kevésbé hatása a kubizmusnak, inkább a fóvizmusnak, stb. És ő azt mondta, hogy semmi gond, mindenképpen szükség van rád, gyere el, mondd el, amit akarsz. És ahogy elkezdtem készülni az előadásra, egyre inkább beleástam magam a történetbe, és tulajdonképpen arra jöttem rá, hogy ez éligazság. Magyarországon tényleg sokkal kevésbé volt, legalábbis a első világháború előtt jóval kevésbé volt hatása a kubizmusnak. Az első világháború után már ez felerősödött, de az mégsem az első hullám, és őket az első hullám érdekelte. Viszont arra jöttem rá, hogy Párizsban viszont volt egy igazi kis párizsi magyar falangsz, egy diaszporának tekinthető fiatal magyar festőből álló, ha nem is igazi csoportosulás, mégis egy baráti kör, akik nagyon-nagyon sok szálon kötöttek egymáshoz, a későbbiekben is tartották a kapcsolatot, és egy centrum körül, az Académie La Palette körül csoportosultak. Nem mindegyikük járt az Académie La Palette-re, de mégis ez volt a magja, ez volt a... Tulajdonképpen az azért is érdekes, mert a francia kubizmuson belül is kevésbé kutatott terület ez az Académie La Palette, majd erre a későbbiek során biztos kitérek. De minden esetre ez a 8-10 főből álló magyar kontingens, ez vallottan kubistának, tehát ők kubistának, kubista művésznek vallották magukat. Ez azért érdekes, mert korábban a fóvok közül jóformán senki nem mondta magáról, hogy én fóv vagyok. Tehát később a Berény, mit tudom én, mondta, hogy fóvnak becéztek minket, vagy, vagy tudjuk, hogy együtt állított ki a fóvokkal egy csoportba, Berény is egyébként, ők ketten, Schlussmasz, a többiek nem. Még a Perlot Csabát ide lehet sorolni, de az a sok művész, amit mi akkor kiállítottunk, egyikükre sem mondták akkor, hogy fóv, ők magukra sem mondták azt, hogy mi fóvok vagyunk, de ezek a fiúk, ezek a kubisták viszont akkor is kiállítottak a kubistákkal, kubista iskolába jártak, és kubistának vallották magukat. Óriási különbség.
Akkor ők azért úgy bátrak voltak, mert ez a bátortalanság, ez úgy általában jellemzi a magyar művész társadalmat ott a századforduló után, valahogy egy olyan erős útkeresésben vannak, de visszanézve tényleg képviselnek egy nagyon egységes vizuális irányt, amit a fóvok irányába lehet besorolni. Fura, hogy valahogy ezt ők nem nevezik néven, nem?
Hát az az igazság, hogy amit magyar fóvoknak nevezünk így utólag, azért az egy elég nagy egybeleg. Tehát par excellence fóvnak abból a képből, amit annak idején kiállítottunk, én akkor is egy kicsit a belső ellenzéknek számítottam, bár úgy érzem, hogy valamennyire motorja voltam ennek a kutatásnak, de szóval azért par excellence fóvnak nagyon kevés képet lehet ezek közül a művek közül nevezni. Ellenben azok a kubista képek és művek, szobrok, grafikák, sok minden, amit az utóbbi években sikerült összegyűjtenem, zömében lappangó művek újra felfedezése, vagy egyáltalán felfedezéséről van szó, most már több száz műről beszélünk, azért ezeknek a döntő többsége teljesen egyértelmű.
Kik ezek az emberek, ezek a művészek, kik voltak?
Korábban is tudtunk, Réta Alfréd róla, ugye volt komolyabb kutatás még a 2000-es évek elején, a Maklári Kálmán adott ki egy nagyszabású katalógust, kiállítást is rendezett itt Budapesten, sőt Párizsban is. Mondhatjuk azt, hogy a Réta Alfréd neve a magyar köztudatba körülbelül ekkor került be. Tehát egy sok művész ezek közül a magyar származású alkotók közül francia művészé vált, éppen ezért Magyarországon nem tekintettük őket a magyar művészet résztvevőinek. De én azt gondolom, hogy ez részigazság, és nem is lehet ilyen éles cezúrát vonni. Most például, amikor egy interjút adtam egy francia újságnak a kiállítás megnyitón, akkor ő is azt érzékelte, és erre kérdezett rá leginkább, hogy ez mennyire magyar és mennyire francia történet. Mm-hmm. Tulajdonképpen abban egyeztünk meg, vagy ez jött ki a beszélgetésünkből, hogy ez legalább annyira magyar, mint francia történet. Mert hogy Párizsban zajlott ugyan, de mégiscsak egy magyar csoportosulásról van szó, akik nagyon-nagyon összetartóan együtt dolgoztak. Dacára annak, hogy a franciákkal is folyamatos kapcsolatban voltak. Tehát mesterükkel, például a Jean Metzangerval teljesen egyértelmű volt a kapcsolat, sőt, azért azt is lehet érzékelni, hogy erősen hatott rájuk. De mégis mindegyik egyéni figura lett, de akkor visszatérve az eredeti kérdésedre, hogy kik hoznak meg ide, hát ugye Réta Alfrédet említettem, most azokat próbálom sorolni, akikről már tudtunk, ugye Szobotka Imréről tudtunk, komoly feldolgozás volt, a 2010-es évek elején volt egy a kubista korszakáról szóló kiállítás a Nemzeti Galériában, ahol összesen 61-2 néhány művét állították ki. Na most ehhez képest viszont az új kutatások során még plusz 70 művet találtam meg, ami azt jelenti, hogy a Szobotka életművet sem ismertük kellőképpen, csak úgy, hogy, tehát, mond, tehát, hogy az arány, tehát nem, hogy megduplázódott, nem több, mint a duplája lett.
Azért erre a műkincsvadász énedre még később azért ki kell, hogy térjünk, mert emellett nem tudok csak így elmenni. Jó, majd egy kicsit később fejtsd ki nekünk, hogy hogyan nyomozol. Metodológiára vagyunk kíváncsiak.
Jó, igen, egyértelmű. Szerintem hát ugye, mivel hogy hát a kutatásnak a szinonimája a keresés. Tehát ez franciául, ráadásul majdnem ugyanaz. Úgyhogy igen, ez erről szól, de akkor még vissza a nevekhez.
Igen.
Akiket ismertünk, vagy akiket esetleg a franciák ismertek, ez talán még érdekesebb, hogy olyan nevek, mint a Csáky József, akinek monográfiája csak franciául jelent meg idáig. Nagyon kis igazi feldolgozás, tehát se egy övkatalógus, semmi nem született magyarul. Minden, ami komolyabb kutatás volt Csákival kapcsolatban, az a franciákhoz köthető. Tehát ő kvázi francia művészé vált. De még inkább francia művészé vált például Miklós Gusztáv, akiről idehaza nagyon-nagyon kevesen tudnak. Inkább Ardeco szobrászként ismerik, még Franciaországban is, nem csak itt Magyarországon. Egyébként szintén a Maklári Kálmánhoz köthető az ő hazai népszerűsítése. Már, ha jól emlékszem, már több kiállítás is szentelt az ő művészetének. Magyarországon, amennyire tudom, Miklós Gusztávval kapcsolatban komolyabb írás egyáltalán nem jelent meg. Hozzá kell tennem, hogy a francia monográfia és Catalogue résumé is csak az utóbbi pár év gyümölcse, amiben az az érdekes, hogy a kubista korszakára éppenséggel nem nagyon tértek ki, és én ezt a fehér foltot próbáltam azzal kitölteni, hogy az utóbbi időben sikerült megtalálni olyan kubista műveit, amelyekről tényleg azt gondoltuk, hogy ezek elvesztek, nincsenek meg, sőt, sikerült olyanokat is találni, amelyekről egyáltalán nem tudtunk. Erről majd később beszélek, mert ez pont ehhez a kiállítás, ez a párizsi kiállításhoz is kapcsolódik. Tehát a Miklós Gusztáv is olyan, akit inkább csak Franciaországban ismertek. És a többi művészt, vannak olyan művészek, akikről egyáltalán nincsen semmiféle feldolgozás, Késmárki Árpád, Kóródi Elemér, jóformán semmit nem tudtunk korábban, hazai gyűjteményekben egyáltalán nincsen művük, európai gyűjteményekben is igen kevés, például a Késmárki Árpádnak most először állítottuk ki a strasbourgi könyvtárban lévő három litográfiáját, amelyek soha nem szerepeltek még kiállításon.
És a többiek egyébként, ezek a magyar, francia, kubisták, ezek mennyire szerepelnek például a francia gyűjteményekben?
Nagyon erősen. Az az igazság, hogy a Csáky, Rétalfréd és a Gusztáv Miklós nagyon felkapottak manapság a műkereskedelemben. Egyes műveik igazán nagyon-nagyon magas áron kelnek el, akár a milliós eurós euróban számos árakat is súrolják vagy meghaladják. Nagy közgyűjteményekben és akár a Centre Pompidou-ban is megtalálhatók művei mind a háromnak. Sőt, amerikai gyűjteményekről is tudunk, más nemzetközi nagy múzeumokról is, ahol számon tartják őket. A többi magyar már jóval kevésbé, sőt, inkább azt mondanám, hogy egyáltalán. Tehát itt nagyon sok meglepetés érte a francia múzeumi közeget, illetve a gyűjtői közeget. A megnyitón elsősorban velük találkoztam, a párizsi galériás életnek a krémje megjelent.
Azt elfelejtettük mondani, hogy a Párizsi Magyar Intézetben van ez a kiállítás, ami egyébként egy csoda jó helyen van Párizsban, tehát ott a...
Ez a Musée de Luxembourg-tól egy kőhajításnyira a Luxemburg kert
mellett.
Sarkán. Szintén nagyon közel. Nagyon jó helyszín, és hát azt gondolom, hogy ilyen nagyszabású, grandiózus kiállítás még az intézet életében nem igazán jött létre.
Van egy olyan szekció a kiállításon, ami a wanted képeket, tehát a keresett képeket mutatja, és akkor azt is beszéltük, hogy majd elmeséled, hogy indulsz neki ezeknek az Indiana Jones típusú kutatásaidnak, műkincs, műtárgy vadászataidnak. Ez egy első lépés lehet, gondolom, hogy egy-egy ilyen kiállítás alkalmával most már nem először kiteszed azokat a reprodukciókat ezekről a keresett képekről, amiket kutatsz, és akkor ilyenkor jönnek, és előkerülnek ezek a képek, jönnek tulajdonosok, megkeresnek? Hogy megy ez?
Ugye ez nem az első ilyen kiállítás. A 8-akkal is volt ilyen, a Zobel Múzeumban is rendeztem ilyet, és mindig jöttek elő művek. Itt Párizsban is erre számítok, hogy majd a kiállítás alatt, fennállása alatt, illetve kétféle katalógust is nyomtunk. Az egyik katalógus az egy ingyenesen elvihet bárki, aki bejön a Párizsi Magyar Intézetbe, egy szép katalógust elvihet, amelyekben a keresett művek nem csak festmények, grafikák és szobrok is láthatóak, de csak egy példát említsek, minden történet más, minden képnek is, vagy műnek a megtalálása teljesen más. Egy másfél hónappal körülbelül a kiállítás megnyitása előtt Párizsban jártam, és sikerült megtalálnom egy olyan Miklós Gusztáv festményt, tulajdonképpen az egyetlen pontos álló női aktját egyáltalán a kubista korszakából, amelyről korábban színes felvételünk is volt. Még egy név is rendelkezésemre állt, Paul Mass egyébként, aki miatt én tavaly nyáron az egész családommal elutaztam Dél-Franciaországban, mert azt derítettem ki róla, hogy ő egy borász Languedocba, és meglátogattam, tudtam róla, hogy gyűjtő, meglátogattam, beszélgettünk, mutattam neki a képet, hogy mit keresek, és mondta, hogy hát sajnos valószínűleg nem ő az a Paul Mass, aki ez a kép.
De ittatok egy-két jó pohár bort.
De ittünk azóta is nagyon szeretem a Paul Mass borait, viszont azt mondta, hogy ha én megtalálom ezt a képet, akkor szívesen megvásárolná. De aztán hosszú-hosszú kutató munka után sikerült kiderülni, hogy ez a Paul Mass egy párizsi galériás volt, már visszavonult. Ő kezdett Miklós Gusztávval foglalkozni valamikor a 60-as évek során. Nagy nehezen sikerült kinyomozni a telefonszámát és az e-mail címét, úgyhogy fölvettem vele a kapcsolatot, és hát kiderült, hogy már nincs nála, eladta egy másik galériásnak, egy gyűjtőnek, aki igen nagy név a francia szakmában. Hervé Poulainnak hívják egyébként, aki a 70-es években autóversenyző volt. Az ő nevéhez fűződik egyébként az Alt Car nevezetű mozgalom, ha úgy tetszik, a BMW-vel versenyzett, és ilyen nevekkel festette ki az autóját, mint Andy Warhol, vagy Calder, stb. Szóval nem akárkiről van szó. De végül eljutottam hozzá, szívesen fogadott ő is, a kandallója fölött ott lógott ez a kép, amit kerestem, mint kiderül, ez volt a gyűjteményének az első
darabja. Hát
a fő, azért azt hozzá kell tenni, hogy a falakon azért még reális művel szerepelt, nem kis nevektől.
Most de akkor egy becses darab volt.
Uh-huh. Próbálok diszkrét maradni, de azért múzeumot tölthetne meg a gyűjteménye. De mindemellett Csákitól számos szobor, Miklós Gusztáv életművének legfontosabb ártékodarabjai, hatalmas oszlopai, amelyek még a múzeumokban sincsenek ilyenek, de elmesélte, hogy a festmény mellé a Paul Mass-tól még kapott 9 darab kubista aktrajzot is, amelyekről viszont per abszolút semmit nem tudtam korábban, tehát a reprodukcióról sem ismertem. És ez tulajdonképpen csak egy szálnak, vagy egy ilyen vadászatnak az eredménye, tehát 10 korábban ismeretlen mű került elő egy csapásra, csak egy művésztől. És hát Párizs az egy végtelen tárlat. Pontosan ezért így találtam ezt ki, hogy ezt a Wanted kiállítást, ezt Párizsban kell elsősorban megrendezni. Egyébként ez egy utazó kiállítás, még Brüsszelben, Berlinben és Stuttgartban van tervbevéve, hogy oda elvisszük, szintén a magyar intézetekben. De a párizsi helyszín abból a szempontból igen fontos, hogy nagy valószínűséggel ezek a művek ott vagy Franciaországban máshol tűntek el.
Egy nagy baj van, hogy a műsoridőnk lejárt, és erről a témáról még akármeddig lehetne beszélni, ugye? Úgyhogy szerintem ezt majd rövidesen folytassuk, és akkor még belemegyünk egy-két ilyen Indiana Jones történetbe. És még egyszer akkor mondom, hogy Barki Gergővel beszélgettem, aki művészettörténész, és a Wanted, az elveszett magyar kubizmus című kiállítás volt a témánk, amely Párizsban a Magyar Intézetben nyílt múlt héten. És meddig tart ez, Gergő? Meddig lehet megnézni?
4-ig lehet megtekinteni ingyenesen, úgyhogy mindenkit nagyon biztatok arra, hogyha éppen Párizsban jár, semmiképp ne hagyja ki ezt a kiállítást.
Most már talán lehet is, hogy mindenki ilyen klasszul be van oltva, úgyhogy én is igyekszem majd valahogy elmenni és megnézni ezt a csodaszép kiállítást. Köszönöm szépen még egyszer Barki Gergelynek a beszélgetést, a hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort pedig vasárnap ugyanebben az időben ismételjük.
Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n.